prédikáció 2011. április 17.
Fennállva hallgassuk meg azt a szent igét, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretném az ő üzenetét hirdetni ma köztetek. Írva található Máté evangéliumában, az előbb felolvasott ige szakaszban, a 21. fejezetben, a 10. versben így. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, valóban felbojdult az egész város, és ahogy végigolvastam a történetet, tényleg sok minden történik. Sok minden történik kívül, sok minden történik belül. Erőteljes indulatok csapnak össze, és tulajdonképpen ez nem más, mint bevezetője az előttünk álló hét történéseinek, a nagy hétnek. Mindezzel kapcsolatban a francia filozófusnő Simone Weil egy rövid kis mondatba fogalmazta meg a számára lényeges gondolatot. Az embernek meleg csendre van szüksége, és nem hideg tumultusra. Az embernek meleg csendre van szüksége, és nem hideg tumultusra. Picit ennek a gondolatnak a jegyében nézzünk rá a világvasárnapi történetre, a saját szerepünkre, a saját helyünkre ebben a történetbe. Tegyük föl a sokasággal együtt a kérdést, hogy ki is ez a Jézus, akit bevonul világvasárnapon. Ki ez a Jézus, aki végigmegy a nagy hét eseményein. Kik is vagyunk mi ebben a történetben. Mit jelent az, hogy meleg csend? A meleg csend az valami olyasmit jelent, hogy az Isten közelében vagyok. Hogy valamiféle közelséget, intimitást, szeretetet élek meg. Van egy ilyen része ennek a nagyheti eseménynek. Ilyen része az, amikor Jézus lábát megkeni a bűnös nő, akit Mária Magdalénával szoktak beazonosítani. Aki egészen odafigyel Jézusra, és Jézus is egészen odafigyel rá. Egy nő, aki nagyon tudja, hogy mire van szüksége most Jézusnak, aki adja a gyengétséget és a finomságot. De ugyanilyen intim pillanat az is, amikor Jézus megmossa a tanítványainak a lábát. Amikor ő, az Úr, odahajol, és egészen bensőséges kapcsolatba lép a tanítványaival. Amikor azt mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. A meleg csendben a kérdések feloldódnak, és a jelenlét örömében vagyunk. A belső szobában. Amikor elmondhatom, hogy ki vagyok. Anélkül, hogy a megalázottságtól kellene félnem. Amikor számíthatok a másik osztatlan figyelmére. Amikor az idő nem számít, amikor az idő nem szorít, amikor az idő nem hajt. És aztán a másik oldalon ott van a hideg tumultus. Ez a világvasárnapi történet is enyhén szólva ellentmondásos, különösen tudjuk, hogy a hozsanna kiáltást hamarosan fel fogja váltani a feszíts meg. A feszíts meget kiáltó tömeg és a hozsannázó tömegben bizonyára van különbség is, és van azonosság is. Ezek a tömegek látszólag melegek. Heves indulatok vannak az emberekben. Mégis ott van benne a hidegség. A tömegben, amikor együtt kiabálunk, akkor nem látunk tisztán. Akkor jelszavakat mondunk. Vagy azt kiabáljuk, amit a többiek. Vagy azt, hogy hozsánna, vagy azt, hogy feszíts meg. Éppen a lelkesültségünk, vagy a kiábrándultságunk alapján. A fejünkbe épített gondolatokat mondjuk. Hozsánna, feszíts meg, vagy éppen azt kiabáljuk, hogy Barabbás. Ilyen szituációban nincs helye az odafigyelésnek. Nincs helye a könyörületnek. Nincs helye az irgalomnak. Ilyen szituációban lehetetlen felismerni, hogy tévedtem. Hogy hamis elképzeléseket táplálok. Hogy elhibázott vágyakat kergetek. Hogy elrontott lépéseket hajtottam végre. Együtt van rengeteg ember, egy hatalmas tömeg, örülnek, újongnak, de mégis hiányzik belőle a közösséget teremtő csend. Nagyon örül ez a tüntető tömeg. Azt kapják, úgy érzik, amit vártak. Kaptak kenyeret, a kenyérszaporítás élményét megélve. Láttak gyógyítást, láttak betegeket, akik meggyógyultak. Még azt is látták, hogy hogyan támasztja fel Jézus Lázárt. Vonul be a király. Aki halottakat támaszt és betegeket gyógyít, az nem lehet más, mint a Messiás, aki most végre majd helyreállítja az országot. Igaz, hogy szamár háton jön, de ezt igazából nem akarják látni. Hózsánna a Dávid fiának, a Dávid utódjának, a dávidi messiásnak, Hózsánna a harcos messiásnak. Túlfűtött arcok, akik Jézust hozsannázzák, de igazából magukat ünneplik. Jézus körül vannak, de közben kimarad az ünnepből. Lába elé dobálják a gajakat, a ruhájukat, de hogy mit jelent ez a szamár, meg mit jelent a zakariási profécia a szelíd messiásról, ezt nem igazán akarják látni. Teljesen megbabonázza ezt a tömeget a saját elvárásuk, a saját elgondolásuk. És csak nagyon figyelmesen, ha elolvassuk ezt a történetet, látjuk azt, hogy a tömeg kiabál, és Jézus pedig hallgat. Egy szót nem szól, hallgat. Nagy kiabálás, tömeg, és valahogy Jézusban, Jézussal megjelenik itt a csend. Lehet hallgatni sokféleképpen. Lehet hallgatni sértődötten. Lehet hallgatni dacosan. Lehet hallgatni kényszeredetten. És lehet hallgatni méltósággal és várakozva. Jézus így hallgat. Így képviseli a csöndet ebben a kiabálásban. Senki nem tudja igazából, hogy ki is ő. Talán ezért is kérdezgetik, hogy ki ez, és a ráadott válasz, hát enyhén szólva fele más. Egy próféta a galilai Názáretből. Ez egyáltalán nem hízelgő kijelentés a sokaság részéről. Pláne a jeruzsálemiek számára, akik különösen nem szerették a Galileából jövő zavaros fejű forradalmár embereket. Mi vajon Jézusnak a mondani valója ehhez az egészhez? Miért nem helyesel? Vagy éppen miért nem mondja el, hogy mi nem jó az ünneplésben? Jézus hallgat, és ez senkit nem zavar. Jézus másra készül ugyanis, mint ami a tömeg kívánsága. Másfajta ünnepet készít, amit a tömeg elvárt volna. Jézus a szamáron bevonuló messiásként tulajdonképpen azt üzeni, hogy nem annak vagyok a beteljesítője, amit ti vártok, hanem én többet akarok. Vajon mégis ki ő? Ki ez az ember? Ki ez, aki bevonul? Ki a számunkra, ki a tömeg számára? Hallgat Jézus, mert nála az ünnep alapja valami más. A tömeg és a vele szemben lévő főpapok, írástudók, farizeusok, Pilátus, Heródes mind-mind valamilyen elképzelést hordoznak magukba a hatalomról, arról, hogy kié legyen a hatalom, hogy hogyan lehet azt megszerezni, hogyan lehet újból kivívni a szabadságot, hogyan uralkodhatunk újból a saját országunkon. És Jézus valahogy másképpen gondolkodik a hatalomról, mint az őt körülvelő tömeg. A tömeg pálmaágakat lenget, győzelemjelvényt, Jézus pedig szamárcsikon jön. Mi is a hatalom? A hatalom azt jelenti, hogy cselekvőképes vagyok. Meg tudom tenni azt, amit szeretnék. Torz formája pedig a másoknak az elnyomása, megalázása. A tömeg úgy képzeli a hatalmat, hogy legyőzzük a félelmetes rómaiakat. Mások meg úgy képzelik a hatalmat, hogy legyőzzük azokat, akik veszélyeztetik a hitünket. Még mások úgy képzelik a hatalmat, hogy legyőzzük azokat, akik veszélyeztetik a pozíciónkat. Ez általában Pilátusnak, Kajaffásnak, Heródesnek, a pozícióban lévő embereknek az álláspontja a hatalomról. Sokszor beszélünk arról, hogy Jézusnak nem kellett a hatalom, hogy hatalom nélküli volt. Hát ha igazán végignézzünk a nagyheti történeten, és ha mélyére megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nincs így. Nem igaz, hogy Jézus hatalom nélküli. Inkább azt mondhatjuk, hogy a hatalmat a hatalom forrásával, Istennel egységben használta. Mert azt gondolom, hogy például itt a huzsánnázó tömegben hatalom hallgatni. Hatalom megőrizni a belső függetlenségemet az engem éltető tömegtől. Nem felülni ennek. Mert ez teszi majd képessé arra is, arra a hatalomra, hogy valamilyen módon függetlenítse magát a feszítsd meget kiáltó tömeggel szemben, vagy az őt gyalázó tömeggel szemben, hogy képes legyen majd imádkozni értük, mert az nagyon nagy hatalom. Nagy hatalom nem elfogadni egy torz hozsannát, nem bedőlni neki, és hatalom megfelelni Pilátusnak, amikor már megvertek, megaláztak, és amikor úgy tűnik, hogy tényleg minden hatalom a helytartó kezében van, azt mondani neki, hogy semmi hatalmad nem lenne, ha nem kaptad volna onnan föntről. Ez a bátorságnak a hatalma. És hatalom cselekvő képesség segíteni a latornak, imádkozni érte, hogy az Isten országába kerüljön. És hatalom imádkozni az ösztönös, üvöltöző, kiabáló, hatalom nélküli tömegért. És ez a hatalom egyedül csak Jézusé. Övé a hatalom. Bár nem úgy tűnik. Bár úgy tűnik, hogy a hatalom azoknak a kezében van, akik látszólag az eseményeket irányítják. De még a történetben az is kiderül, például Pilátusról, hogy egyáltalán nem ő irányít, hanem sokkal inkább őt irányítja a tömeg. A többiek, Pilátus, a tömeg, a főpapok, egyikük sem igazából szabad. Saját vágyaik, indulataik, gyűlöleteik a hatalmukba kerítik őket. Hatalom alá vetett emberek. Vagy máshol megjelenik a félelem, elvesztem a helyemet, a helyzetemet. Farizeus, a Pilátus, a főpap így gondolkodik. El kell veszni ennek a Jézusnak, mert veszélyben vagyok. Végül a történet azzal végződik, hogy a templomból kiűzi Jézus a kufárokat. Furcsa egy történet, hiszen szelíd szamár háton bevonuló messiást látunk. És most itt Bár ritkán történik ez meg, Jézus használja az erőszakot. Jézusnak arra is van hatalma, hogy ezzel is éljen. Hogy a szent helyet, a templomot megtisztítsa. És végül mégiscsak megszólal Jézus, amikor a hatalommal bírók a hatalom nélkülieket bántják miatta. Amikor jönnek a templomba a bénák, a vakok, a gyerekek, akiknek semmi keresni valójuk nem lehet a templomba, bénák, vakok, tehát azt jelenti, hogy bűnösök, bűnösnek nincs helye a templomba, a gyerekek nem ismerik a törvényt, nekik sincs helyük a templomba, mégis ott vannak, és örülnek Jézusnak, és haragra lobbannak az írástudó és a főpapok, akkor ő megvédi őket. A gyerekek önfelett örömét megvédelmezi. A vakok és a bénák gyógyulását megvédelmezi. A vak indulatok, a vak hozsannázás eredménye a hideg tumultus. Amikor nem fontos a másik, amikor nem fontos Jézus, csak az, amit belevetítek. Nincs intimitás, nincs kapcsolat, igazából nincs hatalom, csak kiszolgáltatottság. A hallgatás, a csend, a belső tér megteremtése, a hatalom. Hatalom, amiben én döntök. Ezt a csendet, ezt a hatalmat élte meg Jézus itt, a világvasárnapban, és ezt élte meg akkor, amikor elhallgatott, és nem beszélt többé a vádlói előtt. Ez a csend, meleg csend. Ez a csend, a belső tér. Adja Isten, hogy ezt a belső teret, csendet tudjuk megteremteni ezen a nagy héten. Amen.